Góranga, az indiai védikus kultúra magazin műsora.
Ez itt a Góranga, a védikus kultúra magazinja. A mikrofonnál Szilaj Péternik. A mai interjú alanyom Nyikárd Attila, aki az híres Ételt az életért közhasznú alapítványunknak jelenleg a vezető. Először csak röviden kérlek, mutatkozz be a hallgatóknak, hogy mégis ki vagy te, mióta vagy Krisna hívő, hogyan lettél be itt a mozgalomban.
Üdvözlök mindenkit, Nyikárd Attila vagyok, Bhakta Vatsala Dász. Hát én a Krisna Tudati Hívők közösségével 1996-ban találkoztam először. Igen. Ez egy baráti társaságon keresztül történt, és először nekem csak úgy a vegetáriánizmusról kezdtek el beszélni, ami engem nagyon-nagyon érdekelt. De konkrétan egy esti vacsora meghívást kaptunk a barátnőmmel, és oda elmentünk, és csak vegetáriánus ételeket tálaltak föl, és finomabbnál finomabb ételek voltak. És akkor utána ez az egész vacsora egy ilyen nagy-nagy beszélgetésbe torkollott, ami egészen másnap hajnalig tartott, és ott nagyon sok olyan érdekes dologról esett szó, ami amúgy is úgy foglalkoztatott engem, mint abban az időben egy nagy érdekesség volt ez a más bolygókról jövő lények, és különböző ilyen UFO jelenségek, és akkor ez engem is abban az időben nagyon foglalkozott, de igazából sehol nem kaptam olyan konkrét választ, hogy ezek tulajdonképpen kik, hon, mik, miért jönnek. És még emlékszem, még jártam Biblia magyarázatra is, és megkérdeztem a papot, hogy ugyan mi a véleménye erről, és akkor ugye a papnak ugye az volt a válasz, hogy hát ezekkel nem kell foglalkoznunk, mert hogy ezek nem olyan dolgok. Tehát igazából nem kaptam olyan választ erre, olyan kielégítő választ erre, ami engem úgy megnyugtatott volna, hogy ez most ez egy valós dolog, vagy ez csak egy kitalált dolog. De miután elkezdtem olvasni ezeket a könyveket, amit így a Krisna hívőktől kaptam, ezekre is ugye megfelelő válaszokat kaptam. És az első ilyen komolyabb kapcsolatom már, hogyha már így szolgálatban, tehát amikor úgy elmentem egy helyre, ahol már szerzetesek voltak, és programokra jártam, ez az első ilyen hely, az a Govinda étterem volt a Belgrád rakparton. Ez volt az egyházunknak az első vegetáriánus étterme.
És azóta már nem is ott van, ugye? Ez már olyan régen történt, hogy azóta el is költözött.
Igen, azóta már elköltözött, és most már a Vigyázó Ferenc utcában és a 5. kerületben.
Papnevelde
utcában van még egy éttermünk. De ez az első étterem, ez egy nagyon forradalmi és egy nagyon új dolog volt. Nem csak az egyházon belül, hanem maga a vegetáriánizmuson belül is, mivel hogy még abban az időben nem voltak vegetáriánus éttermek, vagy konkrétan a Cukor utcában volt egy, vagy még egy helyen volt. És ez még egy olyan furcsa dolog volt abban az időben, hogy valaki vegetáriánista és vegetáriánus életmódot folytat. És én ott kezdtem el komolyabban gyakorolni a Krisna tudatot, és együtt élni a szerzetesekkel, és egy ilyen szerzetesi életet élni, ott kezdtem el.
De akkor lettél vegetáriánus, vagy akkor az voltál? Vagy?
Utána már én elkezdtem igen gondolkodni, hogy én nekem ebben komolyabban kéne foglalkoznom, de még eltelt egy idő, pontosan egy nyár még eltelt úgy, hogy még csak így gondolkodtam rajta, hogy ez mi. De aztán utána ez a társaság levitt engem Krisna-völgybe, ott részt vettem egy nagyon szép beavatási ceremónián. Akkor avatták be a murtikat, istenszobrokat Krisna-völgybe. Ez egy nagyon nagy fesztivál volt, és az is nagyon-nagyon megfogott mindazok mellett, amiket olvastam, mindazok mellett, akikkel találkoztam, akik Krisna-hívők voltak. És ez mind-mind arra ösztökélt, hogy komolyabban elkezdjek ezzel foglalkozni, és utána már amikor én az étterembe mentem, ez már 96 őszén telén volt, akkor már vegetáriánus életmódot folytattam, és, uh-huh. és utána már azon a télen én már a munkahelyemre sem mentem vissza, hanem már 96-ban én már ott ragadtam az étteremben. És ez nekem nagyon nagy varázs volt, hogy fú, szerzetesekkel együtt élni, és együtt csinálni valamilyen missziós dolgot, ez egy nagyon-nagyon szimpatikus volt számomra.
És akkor mivel foglalkoztál? Kisegítő voltál, vagy
először igen, először így volt, hogy konyhában mosogathattam, és akkor takarítottam természetesen, így tanítottak az alapvető tisztasági sztenderdekre, ami jócskán eltért azzal, amit én otthon úgy tanultam. Nyilván az anyukám azért inspirált mindig arra, hogy tiszták és rendesek legyünk, de itt egy sokkal magasabb sztenderdeket és sokkal magasabb elveket kellett figyelembe venni, és hát nyilván el kellett tenni ennek a betanuló időszaknak, hogy ugye az ember azt úgy ehhez így hozzászokjon, és így minden részét így magáévá tegyem. De aztán később utána már kaptam konyhás feladatokat is, beállhattam a szakács mellé segíteni, és akkor egyszer csak, amikor volt egy olyan helyzet, hogy a felszolgáló, akkor ugye nem volt, mert nem is tudom, valami programon kellett részt vennie, és akkor engem mondták, hogy akkor legyek én a felszolgáló. Ez is akkor teljesen levert a víz, hogy ez felszolgáló, de ez egy szakma, ez nem lehet csak úgy, hogy beugrok, és akkor ott felszolgálok. Dehogy nem, ügyes vagy, bemész, és akkor jó lesz ez. És emlékszem, hogy felvettem a felszolgáló ruhát, és emlékszem, imádkoztam, hogy nem beszéltem nyelveket, és hogy nehogy valamilyen külföldi vendég, ezen a napon ne jöjjen külföldi vendég, és emlékszem, hogy az első vendég egy színesbőrű fekete fiatalember volt, és akkor levert a vízet, mondom, ezt nem hiszem el, hát ezt hogy fogom megoldani, hogy fogom neki elmagyarázni a menüt, hogy miből van, és akkor emlékszem, fölment a felső szintre, leült a 6-os asztalra, és akkor mentem föl, teljesen lefőve, és már elképzeltem magam előtt, hogy itt makogok, mekegek, és valakit föl kell ráncigálnom, és az ember értetlenkedik, és nem érti, és kimegy az étteremmel, és ez lesz az első vendégem, és hogy fogom ezt most elmondani a többieknek. És amikor felértem az étteremre, akkor láttam, hogy egyéb a Bhagavad Gita van a kezében, és akkor minden világos, és minden tökéletessé vált, és mondta, hogy a szokásos menüjét szeretnék kérni, ezt még úgy meg is értettem. És akkor boldogan lementem, és akkor ki tudtam szolgálni. És utána természetesen már voltam akkor árubeszerző sokáig, utána már mindenhova bedobtak, kivéve a főzést, azt nem vállaltam, mert nem vagyok egy nagy főzőember, de az évek során egy pár dolgot azért már itt megtanultam a főzéssel kapcsolatban. De mai napig sem mondanám magamról azt, hogy én most egy szakács vagyok, de bizonyos dolgokat meg tudok főzni.
De nem csak az étteremben, azóta az eltelt 20 év alatt sok mindennel foglalkoztál az egyházon belül, nem? Vagy mint Krisna hívő?
Igen. Hát utána a éttermes pályafutásom az 2000-ben lett vége. Akkor felkértek arra, hogy menjek fel a budapesti templomba, ami még a Mária Remetei úton volt. És ott könyvet kellett osztani, könyvet osztottunk, kimentünk emberekkel, beszélgettünk, könyvet adtunk nekik, adományokat kértünk a hitéleti tevékenységünkre. Ez ment egy olyan 3-4 évig, és utána én lekerültem a Krisna-völgybe, a Krisna-völgynek az őrségében teljesítettem szolgálatot 2 évig, és egy nagyon szép időszak volt. Lemondott, de nagyon természetközeli, és nagyon sok élményekkel teli 2 éven volt ott, de aztán utána, mivel, hogy én nekem a tervem az volt, hogy én megtalálom magamnak azt a szemét, akivel én le fogom élni az életemet, és én ott a Krisna-völgyben úgy láttam, hogy nem tudom megtalálni azt, hogy nem volt az a hölgy, aki nekem az elképzeléseimnek megfelelő lett volna. Ezért én kértem azt, hogy hagyjam ott Krisna-völgyet, és akkor én elkezdtem erre egy nagyobb fókuszt tenni, és próbáltam megtalálni a páromat. Uh-huh. És kiköltöztem, ami aztán sikerült is, hála Istennek. Uh-huh. És azóta is egy jó kapcsolatban éljük közösen a Krisna-tudatot.
Uh-huh. És most is látok rajtad egy Vega Food feliratú pólót. Ez a tiéd?
Igen, utána én elhagytam a Krisna-völgyet, akkor ugye több állomása volt az életemnek. Először az egyik Isten testvérem hittársamnak az üzletében, az vállalkozásába szolgáltam, vagyis hát vállaltam munkát. Ez egy női ruhanemű kereskedés volt, uh-huh. és hát érdekes világ volt. A könnyű az volt benne, hogy már régóta ismertem azt a személyt, és jó volt együttműködni, és ők nagyon sokat segítettek. Ugye az elmúlt 8 évig valaki szerzetesi életet él, utána azért váltani, visszamenni ebben a világba, az egy, tehát az egy megpróbáltatásokkal teli időszak, uh-huh. mint elmeileg, tehát hogy úgy kiszakadni ebből a közösségből, és úgy újra megtalálni úgy ebbe az anyagi világba magát az embernek, úgy, hogy már amúgy ő egy lelki életet gyakorolt egy x évig, az egy nehéz dolog. És ők ebben nekem nagyon-nagyon sokat segítettek, hogy mégsem kellett elmennem egy olyan helyre, ahol abszolút nem értették volna meg azt, hogy én miért vagyok krisnás, vagy mi az a zsák a kezemen, és miért nem eszek húsételeket. Tehát ezzel nem kellett küzdenem, és ez egy nagyon nagy segítség volt. És akkor ővelük dolgoztam együtt egy évig, azt hiszem, és akkor utána kerestek meg, hogy indul egy vegetáriánus ételházhoz szállítás, és oda kerestek embereket. Ez egy teljesen forradalmian új dolog volt, mert abban az időben az ételházhoz szállítással foglalkozó cégeknek nem igazából volt alternatívájuk a vegetáriánus embereknek a kiszolgálására. És akkor mi elkezdtük ezt az egészet teljesen partizán módon egy családban együtt, akik tulajdonképpen ott laktak abban a lakásban, és az ő konyhájuk volt a főzőkonyha, és, uh-huh. és akkor volt, azt hiszem, egy autónk, és akkor mindenki még villamossal vitte ki az ételeket ott a belvárosba, és teljesen
reméljük, kezdett. Reméljük, a műsort ANTS-esek nem hallgatják.
Hát igen, hatad bejött volna egy ANTS-es, akkor azt hiszem nem lett volna jövője ennek a kis kezdeményezésnek. De hát azért ugye éjszaka főztük meg az ételeket, és ugye sokan panaszkodtak, hogy hát ételszag van. Uh-huh. És akkor mindig napközben jöttek le, de hát napközben meg el lett pakolva minden. Uh-huh. Hát nem tudjuk, hogy miről tetszik beszélni, itt nincsen étel, hát itt mi főztünk egy kicsit, de hát tulajdonképpen ez itt a családnak, a barátoknak. Szóval voltak ilyen kalandok, de szerintem egy idő után olyan nagyon nagy igény lett erre, uh-huh. hogy utána persze természetesen át kellett menni egy konyhára, amit ki kellett bérelni, és akkor ott már egy ilyen ipari körülmények között tudtuk folytatni ezt a munkát. És én ott 7 évet voltam a Vegafoodnál, és ezt próbáltuk fejleszteni. És utána rá nem sokkal már más is felfedezte ezt, hogy ebben jó lehetőségek vannak. És akkor más cégek is elkezdtek vegetáriánus ételeket fölrakni az étlapra, és lett igazából egy konkurenciánk, akik csak kifejezetten vegetáriánus ételeket szállítottak házhoz, és a mai napig ők még működnek, és ők a Vegafutárik nagyon építették föl az ő rendszerüket, és most tulajdonképpen már ők a piacvezető vegetáriánus ételes házhoz szállító cég. Mondhatom azt Magyarországon.
Tehát gyakorlatilag mindenben részülő vegetáriánus kezdeményezés itt Budapesten.
Igen, nekem az életemet így legalábbis itt a kis tudatom belül így végig kíséri ez a ételekkel való foglalkozás. És igen, és ugye a mai napig is most újra ezen a téren teljesítek munkát, teljesítek szolgálatot.
Térjünk is akkor rá az alapítványról kapcsolatodra. Mi az első élményed ingyen ételosztóan?
Igen, hát az első ilyen élményem, ez régre nyúlik vissza, még a Munkásotthon utcában, ez a 4. kerületben volt Újpesten, ott volt abban az időben, ez még a 90-es években volt, ott volt a központja az Ételt az Életért Alapítványnak, ami a Krisztustudatú Hívő Közösségének a ételosztó misszióját ellátó alapítvány. És hát még elég kezdetleges berendezésekkel, egész kezdetleges módszerekkel próbálták ezt a fajta szociális igényt kielégíteni. És én jártam oda párszor, nem mondtam azt, hogy sokszor, segíteni vinni bógát, vagy zöldségeket, gyümölcsöket, amiket így adományba kaptunk így az étteremben, akik bejártak, és tudtak arról, hogy van egy ilyen missziónk, van, amikor így felajánlottak ilyen zöldséget, gyümölcsöket. De igazából nagyobb, hát ott kezdődött a kapcsolatom. De egy nagyobb élmény igazából, amikor már ezek a nagyobb ételosztások voltak a Blahalújza téren, ezek a kiemelt több száz fős ételosztások. Nekem egy nagyon-nagyon kedves barátom kezdte ezt el utána csinálni, ezt az ételt, az Életért Alapítványnak a vezetését és szervezését, és ő inspirált erre, hogy én menjek oda. Akkor én már nem voltam szerzetes, vagy nem voltam maga a közösségem belül, hanem akkor én már ugye kint éltem, és hát pontosabban a kinti munkámat folytattam, de ő mindig inspirált arra, hogy jöjjek és segítsek neki. Tehát volt egy ilyen jó kapcsolatunk, és ezáltal jó kapcsolat által én mindig úgy inspiráltnak éreztem magamat, hogy igen, ő neki segítsek. És akkor ott ezeken a nagy ételosztásokon láttam meg azokat az embereket, vagy találkoztam ezzel a helyzettel, hogy az emberek mennyire rászorultak, és mennyire elesett helyzetben vannak, és hogy a mi egyházunk és a mi alapítványunk így mennyire igyekszik ezen segíteni, vagy ezen változtatni. És én nekem ott tulajdonképpen nekem a karácsony onnantól kezdve, hogy amikor első ilyen, azt hiszem ez 90, az nem 90 volt, 2003 környékén volt ez. 2003-tól nekem minden karácsonyom a Blahalújza téren történt tulajdonképpen, ami a család ez rettentően nem értette először, hogy én miért 24-e, 25-én és 26-án, hogy nem vagyok velük, és hogy nem tisztelem meg őket azzal, hogy együtt töltöm velük a karácsonyt. De egy idő után megértették, hogy a karácsony a keresztény ünnepben sem azt jelenti, hogy leülünk egy fa alá, és bőségben, gazdagságban eltöltjük azt a három napot, miközben más emberek megnélkülöznek, és nem tudnak egy olyan minőségben együtt lenni a családjukkal, és inkább ezeknek a embereknek kéne segíteni. És ezt megértették ők, és azóta nem volt, nincs ilyen vita, hogy karácsonykor én hol vagyok, mindig karácsony után szoktam megérkezni, és akkor tulajdonképpen egy családnak van két karácsonya.
Azt hiszem, ezt az érzést mindenki is önkénteskedni.
Igen.
Egyre több és többen jelentkeznek is karácsonykor itthon ülni a fa körül, és hát tényleg nem akarnak, mert ha egyszer valakire nemet mondani.
Igen, látni azokat az embereket, akik nélkülözésben élnek, és látni a szemükbe azt a hálát, hogy mi ott vagyunk, és segítünk nekik, az egy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon jó érzés. Egy nagyon-nagyon nagy erőt ad az embernek. És nagyon jó, hogy ezt a missziót, de ad egy értelmet ugye az egész, hogy igen, ez van értelme csinálni. Vannak azok a nehéz helyzetek, amikor úgy az ember el tud keseredni, hogy igen, jaj, ez nem is biztos, hogy ez jó. De és szerencsére sokkal több olyan pozitív élmény van, ami ebben megerősít, hogy igen, erre van egy szükség. Van szükség az embereknek, hogy mi ott vagyunk, és szeretnek minket, és hálásak azért, amit mi csinálunk.
Kacérkodtál egyébként már, akkor kapcsolódsz? Többet teszel benne, mint egy karácsonyéskedés?
Hát a kedves barátom, ő nagyon sokat hívott engem, hogy jöjjek el csapatába, de akkor nekem ugye ott volt egy felelősségem a Vegafoodnál, én ott egy vezető szerepet játszottam, és nem tehetem meg azt, hogy csak úgy csapatpapotot hagyok. De nagyon vívódtam, mert és így közelebb kerülhettem volna ahhoz az élethez, amit én ott hagytam egyszer. És ez nekem úgy mindig egy vágyam volt, hogy valamilyen olyan munkát végezni, ami közelebb tud vinni engem a baktáknak a társaságához, a hívőknek a társaságához, és egy komolyabban részt venni az egyháznak a mindennapos misszió, valamelyik missziójában, ez most mindegy, hogy melyik, de hogy valahogy kapcsolódni jobban, és úgy nem igazából alakult ki egy ideig, aztán miután a Vegafood sajnos egy olyan irányt vett, amiben már én nem tudtam részt venni, eszmeileg sem, mert nem voltak olyan fontos dolgok, azok a lelki értékek, amiket mi, amikor mi elkezdtük, és akkor ez még egy érték volt. De szerintem elmentünk egy olyan irányba, hogy amivel már úgy nem tudtam úgy igazából, hogy annyira egyetérteni, és akkor utána hoztam meg azt a döntést, ez volt 2004-ben, igen, azt hiszem 2014, egy kicsit össze vagyok kavarodva. Ez 2014-ben volt, igen. És akkor utána meghoztam azt a döntést, hogy átjöttem ide az alapítványhoz, és akkor részt vettem már minden nap ebbe a misszióba.
Hogyan lettél a vezetője, mert ugye az vagy most.
Igen, hát abban az időben ez a kedves barátomnak az élethelyzete megváltozott, és akkor ő felajánlotta nekem ezt, hogy ő elmegy Németországba egy ottani vegetáriánus konyhának a működésében részt venni, és ő kapta ezt az ajánlatot, és hogy én esetleg ő arra gondolt, hogy én nekem ez úgy működne. Hát én akkor teljesen abszolút nem tudtam ezt elképzelni, hogy én ez, hogy jöhetném ekkora alapítványt, és ezt vezetni, és hogy ez milyen felelősséggel jár, és egyszerűen nem is láttam át ezt az egész dolgot. De szerencsére azért volt egy átmenet, tehát amikor idejöttem, akkor én ott eltöltöttem, és úgy végigjártam azokat a helyeket, vagy azokat a metódusát az egésznek, egész működésnek, ami azért úgy rávilágított arra, hogy ezt nem lehetetlen megcsinálni. És úgy éreztem magamban inspirációt arra, hogy ezt így elvállaljam, és hogy ezt úgy még akár fejleszem is tovább. Bár egy nagyon jó rendszert vettem át, egy nagyon-nagyon szép és jól működő rendszert, de megláttam benne azokat a lehetőségeket, hogy lehetne ezt még egy grandiózusabb szintre fejleszteni. És ugye az sem volt egy utolsó szempont, hogy tudom, hogy ez az egyházunknak egy nagyon fontos missziója, és egy nagyon fontos stratégiai pontja maga ez az ételosztás. És ugye én próbáltam a lelki tanítómesterem felé is segítséget adni neki ebbe, hogy ő neki ne kelljen azon gondolkodnia, vagy a fejét törnie, hogy na most vajon ki lesz ennek a vezetője, és ez is egy olyan indítatás volt, ami miatt én ezt elvállaltam, hogy ő neki segíteni ebbe a dologba, hogy ő nyugodt lehessen abba, hogy igen, ez a misszió fog menni tovább, és akkor nem kell neki azon aggódnia, hogy akkor most ez hogy fog történni a jövőben. És ez a mai napig is nekem egy nagyon fontos pont, talán az elsők között van, hogy ő felé egy elhivatott tanítványnak, egy megbízható tanítványnyá szeretnék válni. Ami azt is megköveteli, hogy felelősséget vállaljunk. És ez a felelősségvállalás sokszor nehéz, egy könnyű dolog, de nagyon sok élményt ad, és nagyon sok pozitívummal is jár.
Megkérdeztetem, hogy mit jelent tulajdonképpen számodra?
Hát ez egy régi sztorira nyúlik vissza. Az én gyerekkorom az nem volt egy felhőtlen gyerekkor. Most hát igazából egy szempontból felhőtlen volt, de nem úgy kezdődött. Az én szüleim 3 éves koromban meghaltak. És én egy nevelő családhoz kerültem. És ebbe a családba beilleszkedni, ez nem volt egy egyszerű dolog, de mégis mindig az motivált, hogy engem tulajdonképpen megmentettek. Megmentettek az árvaháztól, ami ott még egy nagyon kemény körülmények között élhettem volna az életemet, ettől én megmenekültem, meg végülis én normális családban nőhettem fel. És az édesanyám, hát igazából nevelő anyukám, de én mindig úgy tekintettem rá, mint az édesanyámra. Ő nagyon-nagyon érzékeny volt szociálisan, és ő mindig, még a mai napig is valahogy neki ez egy ilyen küldetése, hogy így megment embereket és gyerekeket, tehát most is 2 gyereket nevel, aki nem a saját gyereke, így 70 évesen még így bírja, és valahogy ezt a fajta segítségnyújtást én azt hiszem, hogy tőlük kaptam, vagy ők világítottak erre rá, hogy ez mennyire fontos, és valahogy így ez az életem, ami ebben a szakaszában, az életemnek ebben a szakaszában valahogy úgy érzem, hogy vissza tudom adni ezt az embernek, és hogy ez egy fontos dolog segíteni embereken, mert mindenkinek van nehéz időszaka, és aki ezt valamennyire megtapasztalja, az érti az, hogy ez mindenkivel történhet. És amikor lehet, hogy csak az ételosztásainkra csak egy hetet járnak a bizonyos emberek, nem mindenki jár rendszeresen, de abban az egy hétben is akár nagyon sokat tudunk neki segíteni azzal, hogy a napi betevője mindig megvan. És mellette még azért természetesen segítünk másképpen is. És én ebben a misszióban én nagyon-nagyon otthon érzem magamat, mivel hogy én is átéltem ezt a nehéz helyzetet, ezt a nehéz életet, és én így gondolom, hogy így tudom visszaadni az embereknek ezt, amit velem tettek, ezt egy sok jót. Ez, hogy felnevelkedtem egy olyan családban, és kaptam olyan értékeket, amiket lehet, hogy egy más ilyen.
Találkozol is egy vagy?
Igen. És most is van egy nagyon nagyszerű élményem ebben kapcsolatban, hogy van egy kislány, aki 16 éves, és jártak ki a családjukkal együtt a Városligeti osztópontunkra, és nem akarok belemenni így a részletekbe, de a kislány egy nevelő otthonba került, nem tudták nevelni a szülei, és ez a kislány, hát nehéz egy nevelő otthonban felnőni. De mégis valahogy, mivel egy kijártak hozzánk az ételosztásra, volt egy kapcsolat, és ő azért kijárogatott hozzánk, és mindig ott próbált segíteni, és akkor azt hiszem 13-14 éves volt, de úgy velünk együtt úgy idősödött, és úgy egyre több szolgálatot tudtunk rábízni, egyre többet segített, nagy ételosztásokon, a Blahalújza téren mindig ott voltak.
És bevontátok őt önkéntes.
Bevontuk őt önkéntesként, és ma ott tartunk tulajdonképpen, hogy ő rendszeres tagja a csapatnak, amellett, hogy ő még iskolás, de ugye nyilván a gyámjában ez le van beszélve, és ugye az ottani nevelőkkel ezt mi letárgyaltuk. De tulajdonképpen ő mai napig itt van velünk, nagyon sokat változott, tehát ugye a nevelők azt mondják, hogy előnyére, tehát nagyon örülnek, hogy itt a mi csapatunkban tudja vállalni ezt a kis munkát. Ő is nagyon jól érzi magát, és én azt gondolom, hogy ez egy nagyszerű sikertörténet, hogy egy olyan kislányt, aki amúgy esetleg el is kallódhatott volna, mert minden esélye meg volt rá, ő most kapott egy életcélt, és akkor mindig inspiráljuk őt, hogy nem a legjobb tanuló, annyira szeret tanulni, de itt vannak a közösségünkben olyan személyek, akik tanári diplomával rendelkeznek, és ők foglalkoznak vele, és most éppen most a földrajzot és a matematikát, történelmet. Földrajz is a történelemből nem áll túl fényesen, és akkor most őt korrepetáljuk is. De a csapatunknak egy lelkes szereplője a mindennapokban, és hát nagyon, nagyon kedves számunkra.
Ha jól tudom, akkor az alapítványnak volt elég programja is, amikor olyan valamilyen enyhe, ugye? Volt.
Igen, ez egy jó darabig működött is. Most az utóbbi időben ezek a pártfogó tag nem jelennek meg. De voltak, igen, és több olyan fiatalra találkoztunk, akiknek különböző ilyen csintevései miatt közmunkára ítelték őket, amit 50-60 óra volt, és akkor ők itt vállalták ezt a szolgálatot. És hát sok jó kapcsolat alakult így ki. Mai napig is megvan ez a lehetőség, de most a tapasztalatunk az, hogy valami miatt most egyelőre nem küldenek annyit. Lehet, hogy nem csinálnak sok csinit.
Az önkénteseitekről beszélnél, mert úgy, hogy vannak más, a kislány mellett még más, akik szintén ellátottak közülkbe az?
Igen. Ott általában ezeken a nagy ételosztásokon ugye sok olyan rászoruló személy van, akivel aztán egy idő után találkozunk más ételosztó pontjainkon is, például a Városligetben. És akkor ott ők felajánlják mindig a segítségüket. Tehát, hogy nagyon sok, most már egyre több adományt kapunk, és ezt az egyre több adományt valahogy ki is kell osztani, vagy ki is kell válogatni, és ezekben a munkákban ők mind-mind részt vesznek. És hogy konkrétan már tulajdonképpen, amikor megérkezik az osztópontra az autónk, mi már hozzá se nyúlhatunk azokhoz a dolgokhoz, amiknek, ami az ő feladatuk, mert akkor megsértődnek, hogy ennek itt, és akkor mi elveszük az ő feladatukat, és ő nekik, tehát teljesen a sajátjuknak érzik ezt. És át tudják érezni, hogy ők is egy nehéz helyzetben voltak, vagy vannak, és ők is akarnak visszaadni azoknak az embereknek, akik hasonló helyzetben vannak, mint ők, vagy hasonló helyzetben élik az életüket. És ezekből az emberekből összeveredött egy kis csapat, és ez a csapat, már mondhatom, hogy így az évek során mindig ott vannak a nagy ételosztásokon, és ezekre az emberekre tényleg lehet számítani, hogy amikor ők megbeszélünk velük egy időpontot, hogy 6 órakor találkozunk a Blahajózó téren, akkor ők már 3-4-6-kor, vagy 5-6-kor ők már ott állnak. És segítenek nekünk. Nekik igen, nagyon pontosak, és komolyan veszik ezt a munkát, és mindig lehet rájuk számítani, és ez nekünk egy nagyon nagy segítség. És nem csak igazából az alapítványnak a munkájában vesznek már részt, hanem van ez a nagy szekérfesztiválunk a Ráthajátra. Uh-huh. És a Ráthajátrára is kiszoktak jönni, és már ott is vállalnak különböző feladatokat, és nagyon-nagyon jól érzik maguk.
Vannak esetleg ilyen sikertörténetek, valamelyik ellátottunk, vagy pályára állt, és esetleg visszajött, meg mit jelentett számára? Vannak, akik visszatérnek?
De, vannak szép számmal. És hát több is van, és legutóbb most, ami eszembe jut, egy hölgy volt, aki amúgy különben nekünk az ételosztásainkra kijárt. Uh-huh. Tehát nekünk a nagy kiemelt ételosztásaink, ebből van 5 egy évben, ez a Blahajózó téren történik általában, és ő ott mindig egy segítő volt, mindig adta az embereknek a lisztet, a cukrot, vagy éppen amit osztottunk, és ő is beállt a sorba, és nekünk egy segítő volt. De hiszen az élet hozta azt, hogy az ő egzisztenciájában lett egy változás, azt hiszem a munkája megszűnt, vagy a munkahelye szűnt meg, nem tudom pontosan, és ott volt munkanélkül, de nem voltak tartalékai. És akkor felhívott minket, hogy tudnánk esetleg neki abba segíteni, mert már az is egy nagy segítség, hogy a napi ételét, azt, vagy egy kis tartós élelmiszert, egy csomagot össze tudunk esetleg neki állítani, hogy otthon tud főzni, hogyha nem tud esetleg kijönni az ételosztásra. Mert hogy most egy ilyen helyzet van, próbálja megoldani, igyekszik, de mivel, hogy már korosabb, idősebb személy, így hát nem minden helyen kap munkát, és ezeket a munkákat pedig, amiket kap, azokat még olyan már idős, mert nem feltétlenül biztosan tudja elvállalni. És hát nem is tudom meddig, talán ez tartott egy másfél vagy 2 hónapon keresztül, hogy kijárt oda hozzánk így az ételosztásainkra, és utána rendeződött így a munkája, talált magának munkát, és most ez annyira lekötelezte, hogy mi így tudtunk neki segíteni ebben a nehéz időszakban, hogy ő most már nem csak a nagy ételosztásokra segíteni, amikor ugye van ideje, hanem ugye a mindennapi, heti napi ételosztásainkban is részt akar venni, és most bejelentkezett, mint egy állandó segítő, és akkor jár be ide a központba, ugyanúgy válogatja az adomány zöldségeket, gyümölcsöket, kijár az osztásokra ő is. Szóval ez így, én azt gondolom, hogy egy ilyen nagyon nagy dolog, hogy így tudtunk neki segíteni. Itt a harmadik kerületben is volt olyan személy, aki hosszú-hosszú ideig járt hozzánk, a családsegítő által delegálva az ételosztásunkra, és nem kapott munkát sokáig, és most amikor megyek a metróba vásárolni az alapítványnak, akkor ő most ott áll a pultban, és nagy mosollyal enged be a kapun. Mire kapott munkát, és ugye el tudott helyezkedni, most már nem jár az ételosztásunkra, de mégis van egy kapcsolat, és mindig egy ilyen jó látni, hogy így kikeveredett ebből a helyzetből. Aztán van 2 kisgyereke, és úgy sokáig ő se kapott munkát, és most lehetővé vált, és sokat tudtunk abban az időszakban segíteni.
Nehézségeken való túljutáshoz.
Igen, ez egy nagy erőt ad számunkra, hogy van értelme, amit csinálunk, és hogy tudunk segíteni ezeken az embereken, még hogyha vannak olyan hangok is, amikor azt mondja, hogy hát igazából annak nincs értelme.
Én gondolom, sok nehézséggel is jár, hogy emberekkel foglalkozni mindig nehéz.
Igen, akadnak olyan szituációk, amikor úgy jó, hogyha az ember egy lelki dolgot gyakorol, és tudja hova tenni az egész helyzetet, és meg tudja érteni annak az embernek azt a fajta kirohanását, vagy azt a fajta reakcióját, és akkor ezt szerencsére jól le tudjuk kezelni, és általában nem szoktak problémák lenni, tehát mindig meg tudjuk oldani szép szóval. És az eseteknek a 90%-ában, vagy 95%-ában mondhatom azt, hogy szép szóval meg lehet oldani, és nem kell rendőrt hívni, vagy nem kell egy ilyen durvább beavatkozást alkalmazni, vagy eszközölni. Igen.
Az előbb említetted, hogy műsor hallgatói között vannak olyanok, akik tudják gyakorisággal, és hány helyszínen zajlanak most ételosztások?
Igen, jelenleg Budapesten 5 helyszínen osztunk ételt, és ez 5 helyszín, ez a 3. kerületben 2 helyszínen, Békásmegyeren és Kaszásdőlön. A Városligetben van egy osztópontunk, a 7. kerületben a Rózsa utcában, és a új osztópontunk az 14. kerület Zugló, elnézős helyszín. Zuglóban van egy osztópontunk. Emellett más projektjeink is futnak. Van egy falatkenyér programunk, ami egy országos program. Ennek is van egy rendszeressége. Tulajdonképpen Tapolcán és Veszprémben már kialakult az a rendszer, hogy havi egy alkalommal mindig megyünk, és a család segítő által havi egy alkalommal mindig van ott ételosztás és csomagosztás. Egy másik alapítvánnyal összefogva. És ugye vannak a különböző vidéki irodáink. Ugye van Debrecenben. Igazából Debrecenben most szeptemberben lesz elindítva az alapítványnak a mindennapos ételosztásai, ami azt jelenti, hogy heti 6 napot fogunk ott ételt osztani. Ideig is ugye működött, de ez csak heti egy alkalommal, és akkor ezt próbáljuk felfejleszteni heti 6-ra. Ez szeptemberben is fog indulni, és idén elindult a somogyi irodánk is. Ugye a Somogyvámoson van ugye a Krisna völgy, és ott a Krisna völgyön belül indítottuk el a konyhánkat, és márciusban kezdtük, és most ott is nagyon szépen fejlődik, ott is kimegyünk. Marcaliban van az egyik ételosztási pontunk, és van még 2 kisebb település, az egyik 2 hely, a másik, de az ott
annyira
van.
Annyira kicsi.
De ott is még 2 helyre, 2 hely, és még 1 helyre megyünk.
Tehát összesen 2 helyre.
Igen, így van. És ugye az EGRI irodánk közé az még már régóta működik, ott is minden nap 500 adag melegételt osztunk ki a rászorulóknak, és ott is igyekszünk fejleszteni, most Mezőkövesd az a következő pont, amit mi szeretnénk elindítani már azt is szeptemberben, hogy ott is van rászoruló, ott is a családsegítővel és a Máltai Szeretett Szolgálattal együttműködve próbálunk segíteni az ottani rászorulóknak.
Ha jól tudom, itt Budapesten álltok.
Így van. Felkerestek minket, hogy nekik a rendszerük, vagy a konyháik, vagy a infrastruktúrájuk nem engedi meg azt, hogy ők ott ételt tudjanak osztani, mivel hogy nincs nekik átadó konyhájuk, és arra találtunk ki egy rendszert, ami nagyon jól bevált, és ezáltal tudunk azoknak a rászorulóknak segíteni, akik helyhez kötöttek, akik nem tudnak kijönni az ételosztási pontjainkra, mert az egészségi állapotuk ezt nem engedi meg. És ezekre a helyekre minden nap tudunk vinni nekik ételt, és most jött az igény, hogy az egyik helyen ideig 40 adagot vittünk, de most már szeretnék azt, hogy a 100 adagot vinnénk, mert egyhogy nagyon szeretik az emberek az ételeinket. Tehát ez nekem egy külön siker. Tehát először, amikor oda menjünk egy helyre, akkor mindig azt mondják, hú, vegetáriánus, hát nem biztos, hogy ezt fogják szeretni az emberek. De szerencsére annyira jól összeállított receptúránk van, és annyira gazdagok az ételeink, hogy az emberek az első alkalom után függővé válnak szinte. és akkor már nem kérdés, hogy a krisnás kaját, ahogy ők ezt mondják, azt egyből elpusztítják, egyből. Tehát megmaradni nem marad meg étel. És ezt azok az emberek is mondják, akik az intézménynek a vezetői, ők is egy kicsit így aggódtak, hogy most ez vegetáriánus étel, és hogy fogják az ottaniak ezt megszokni. De nagyon jók a tapasztalatok. És nagyon szeretik az emberek az ételeinket. Ezeket úgy kell elképzelni, ezek az ételeket, ezek egytál magyaros ételek, lencsefőzelék, babgulyás, szójapörkölt, és ezeket igyekszünk minél finomabban és ízletesebben elkészíteni. És ez a módszertani intézetben hétköznap is szállítunk 3 helyre. És egyelőre nem tudunk több helyet kiszolgálni, de hétvégén, szombaton, hogyha én jól emlékszem, akkor 12 helyet fedünk le a szombati ételosztásaink során. Tulajdonképpen szombaton csak a módszertani intézménynek a különböző egységeibe viszünk ételeket, és oda 2 autónk megy, és összesen ez azt mondja, hogy 500 adag étel, 550 hétvégén.
Hát, és az...
Igen, de
átmeneti szállók.
Átmeneti szállókon, igen. Azért vannak olyan személyek is, akik ugye átmeneti szállón vannak, akinek van munkájuk, de olyan kevés a keresetük, hogy nem tudnak egy albérletet kibérelni, vagy nem elég a félretett pénzük arra, vagy próbálnak félretenni pénzt abból a kicsiből, és akkor nekik egy nagy segítség, hogy tudunk nekik biztosítani legalább a héten 1 vagy 2 alkalommal meleg ételt, és akkor is tudnak ebben spórolni.
Ki a fő célcsoportotok nétek?
Igazság szerint ez, amikor az alapítvány elindult még a 90-es évek elején, akkor ugye a hajléktalanokat próbáltuk ellátni, tehát Blahal üzletéren is volt, azt a Tömő utcában is egy ételosztó pontunk. Ez igazából ma annyira változott meg, hogy a hajléktalanok egy része, azt mondhatnám, hogyha százalékos arányban nézem, akkor egy 30% a hajléktalan ellens, és ugye a 70% az a nagycsaládosok vagy időseknek az ellátása, akiknek mondjuk olyan kevés, mert időseknek olyan kevés nyugdíja van, hogy vagy eldönti, hogy most befizeti a rezsit, és vesz magának még ételt, de már a gyógyszereire nem marad. Járt hozzánk, és mi mai napig is jár hozzánk ki egy nagyon idős, kedves néni a Városligetbe, aki tanár volt, és a tanári nyugdíja ez nagyon kevés ahhoz, hogy fent tudja magát tartani, és meg nem mondanám, hogyha mondjuk az utcán találkoznék vele, hogy ő egy rászoruló. Tehát nagyonságban nem nagyon tudja megmondani az ember, ki rászoruló, ki nem, ha csak az utcán találkozik vele. Ha eljön az ételosztási pontjainkra, akkor megdöbbentve fogja tapasztalni, hogy ezek az emberek szépen, rendezetten felöltözve jelennek meg, és látszik rajtuk, hogy ők egy egzisztenciát tartottak föl, csak valamilyen krízis van az életükben, amit most nem tudnak megoldani. Vagy éppen a nyugdíjuk annyira kevés, hogy nem tudja megvenni egy gyógyszert, vagy nem tud esetleg otthon magának már főzni abból a pénzből, ha kifizeti a rezsijét. És ezen akik nagyon nagy segítség. Tulajdonképpen az összes ösztópontunknak a kivéve a Városligetet, ugye a családsegítővel együttműködve bonyolítjuk le ezeket az osztásokat, és ők azok, akik igazából felkeresik, és tudják azt, hogy ki az rászoruló az adott kerületben, és ők küldik oda ezeket a rászorulókat hozzánk, és találnak meg így mind.
Ez mind nagyon szépen is jól hangzik, de nem tudom, hogy engede, de hogy kicsit rátérünk a gazdaságra. Bár egy alapítványnak ugye a pénzügyei azok félig meddig nyilvánosak,
igen,
mit ezzel kell tenni. Miből finanszíroz?
Hát elsősorban ugye nekünk van a minden évben felajánlható 2x1%, és a nagy részét ugye az 1% teszi ki ennek az összegnek. A másik része az állami normatív támogatásunk, ami nagyon egy másik nagy részét teszi ki az alapítványnak a működésének. És ahogy én most így látom, évek múlásával most már számottevő adományt kapunk civil emberektől is, vagy cégektől, vagy nagyon jó együttműködésünk az Élelmiszerbankkal, ami nagyon nagy segítség számunkra. Rengeteg adományt adunk, vagy adunk is, meg kapunk is, de nagyon sok adományt kapunk tőlük zöldség, gyümölcs és különböző termékek formájában, és az ő általuk jött létre az a kapcsolat különböző áruházakkal, mint például az Auchan vagy a Tesco, akik benne vannak egy élelmiszermentési akcióban, tehát az ott megmaradt élelmiszereket, aminek tulajdonképpen nincs semmi baja, csak a szabadossághoz közel van már mondjuk az adott termék, ugye még azon a napján mi ezt ki tudjuk még osztani. És akkor ezeket a termékeket odaadják nekünk. És akkor nyilván ki kell válogatni, mert mondjuk van egy kicsit, egyikben van mondjuk egy rohadt dolog, de vannak sokszor olyan 500 forintos koktélparadicsomokat kapunk meg, aminek konkrétan semmi baja nincsen. Tehát egy ki se kell válogatni belőle semmit, mert teljesen tökéletes az állaga. És ezeket amúgy meg kidobnák, összezúznák, kidobnák. És ebben a projektben mi részt veszünk. És így nagyon sok emberhez tudunk eljutatni a meleg étel mellett. A zöldséget, gyümölcsöt, vagy tejterméket, vagy pékárut, aminek végtelenül örülnek.
Hát azt el tudom, hogy nyilván akkor magukról is tudnak valamilyen szempontpiák, hanem...
Így van, igen. Hát ezt el tudják főzésre használni, és különböző édességeket például nagyon szeretik. Uh-huh. Most kaptunk egy-két raklap M&M's cukorkát, és ez egy nagy sláger most mindezt. Gyerekek ezt különösen preferálják, amikor ilyen adományokat kapunk.
Nagyon népszerűek vagytok ilyenkor.
Igen, igen.
Milyen terveid vannak a jövőre? Mert folyamatosan hallom, hogy mondod, hogy itt és ott beindul egy újabb ételosztás.
Hát rengeteg sok tervem van.
Akkor ezt jól éreztem.
Igen, igen, és hogy ettől már mások így már a falnak mennek. Én mindig jövök az új terveimmel, és mindig kérik, hogy menj nyugodj meg. De hát én, ahogy megértem, nekem, mint vezetőnek, az az elsődleges dolgom, hogy az alapítványt előrébb vigyem, és fejleszem. Amellett, hogy amit elértünk, azt egy olyan szinten tartsam, ami egy fenntartható szint. A terveim között ugye elsődlegesen most az szerepel, hogy itt a budapesti központunknak, ahol most vagyunk, ezt kinőttük. Nagyon szűkös a hely, mind a konyhában, mind raktár szempontjából, mind a hűtőházak, a parkolók. Egyszerűen nem férünk el, tehát itt már csak zavarjuk azokat a egységeket, akik ugyanígy működnek itt a központunkban. És ennek keresek igazából most egy helyet. És tulajdonképpen nagyon pozitív irányt vett ez az egész ötlet és ez az egész terv. És most már abban a fázisban vagyunk, hogy már az építészekkel beszélünk, és különböző, még a telket nem találtuk meg, a megfelelő telket, de folyamatosan keresjük, és ugye ez egy nagy projektünk lesz, hogy egy új központot létrehozni, ahol van egy rendes raktárunk, ahol tudjuk igazából rendesen jól tárolni a zöldségeinket, és mondjuk a nagy kiemelt ételosztásainkon nem kell az udvaron tárolnom a több százezer forintos termékeket, és azon aggódni, hogy vajon nehogy valaki észrevegye, és mondjuk bejöjjenek, és betörjenek, és elvigyék, mert ez az utcáról igazából látható. Tehát, hogy egy olyan központot létrehozni, ahol az alapítványnak a működése az sokkal jobban van biztosítva, és sokkal jobban van infrastruktúrálisan támogatva, ez nagyon fontos nekünk ahhoz, hogy a mindennapi ételosztásainkat is egy profi szinten tudjuk véghez vinni, és a jövőben még azokat a terveinket, amiket ugye szeretnénk megvalósítani, hogy majdnem minden kerületben szeretnénk ott lenni, mert tudjuk, hogy van rá szükség. Tehát az embereknek, de emberektől az a visszajelzés jön, hogy van más kerületekben is szükség arra a mi segítségünkre, erre a napi ételosztásra. És én azt szeretném igazából, hogy Budapesten a legtöbb kerületben jelen legyünk. Aztán más terveim, ha jövőre nézve még, ugye minden nagyobb városban az alapítvány ennek legyen egy irodája. Tehát most elkezdtük ezt a programunkat, ezt a mindegy falat kenyér programunkat, és nekünk az a tapasztalatunk, hogy ugye térképeztük már tulajdonképpen valamennyire Magyarországot, hogy igenis vannak nagyon-nagyon-nagyon sok hely vidéken, ahol igenis van rászorultság, és van igény erre a fajta segítségnyújtásra. És szeretném azt, hogy minden nagyobb városban legyen egy irodánk, ahol heti 5 nap, vagy heti 6 napot tudunk ételt osztani. És hogyha ez megtörtént, akkor...
Gondoltam, hogy itt véget fog érni.
Nem, mert én azt látom, hogy igazából Európában is van szükség erre. És a mi rendszerünk igazából egy olyan jól működő rendszer. Mert csak abból a tapasztalatból mondom ezt, hogy megkerestek minket külföldi alapítványok, és hát tulajdonképpen az ételt, az életért alapítvány, ez egy világszervezet, és a világszervezetnek a képviselői, azt hiszem a svédek jártak itt, meg voltak Olaszországból, voltak Szlovéniából, voltak Franciaországból, meg Angliából. És ezeken a helyeken is működik az alapítványnak kirendeltségei. Hát És én ezt gondoltam, hogy igazából ez a rendszer, amit mi csinálunk, ezt át lehetne ültetni oda. Mert egy sokkal jobban struktúrált rendszer, mint ahogy ők működnek. Uh-huh. És amikor mi elkezdtük mesélni, hogy mi mennyi adagszámot tudunk teljesíteni naponta, akkor nem akarták elhinni. Tehát, hogy ez hogy lehet. Uh-huh. És akkor mondtuk, hogy már nekünk van egy ilyen rendszerünk, hogy ezt így építjük föl. És akkor ők nagyon-nagyon lelkesek lettek rá, és én ebből az indítatásból gondolom azt, hogy igazából van helyünk ott, és tudjuk segíteni az ő munkájukat, és kiteljesíteni Európára is ezt az egész jól működő rendszert, amit országon már bebizonyította az, hogy igenis ez hosszú távon és jól professzionálisan tud működni.
Lejáróban van az időnk, de nem tudom megállni, hogy még egy kérdést kifogassalak a nagyra törő terve. Hogy szerinted, tehát hogy te hiszel-e abban, hogy van, meg, és szerinted mi az? Hát az életértelmítvány.
Hát az éhezés felszámolására igen van gazdasági megoldás. De első dolog az, hogy a világon az élelmiszerek elosztása az botrányos. Tehát amilyen pazarlás folyik itt a nyugati világban, az egyszerűen elképesztő. Tehát annyi mennyiségű étel dobnak ki nap, mint nap. Áruházak, különböző intézmények, és ezeket sokkal jobban el lehetne osztani. Itt van egy iszonyatos túltermelés ebben a nyugati világban, de minden téren, nem csak az élelmiszeriparban. Tehát megnézzük a világunkat, folyamatosan ezt nyomják az embereknek. Vegyél, vásárolj, 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 vásárolj. Vegyél két évente új autót. Úgy van, kitalálva már az autók, hogy nem nagyon működjenek 15-16 évig. Hát emlékszem, hogy még régen gyerekkorunkban ez nem volt egy divat, hogy itt valakinek az nagy szó volt autója. Nem volt divat, hogy kenyeret kidobjanak az emberek. Hát emlékszem, hogy nagymamám, akik megélték ezt a világháborút, ők valahogy átmentek azon a krízisen, hogy nélkülöztek. Ők nekik nem volt opció, hogy kidobjanak tejet, vagy hogy kidobjanak kenyeret. Tehát nekünk is egy családomban úgy nőttünk fel, hogy a kenyér ki volt szárítva, abból prézli lett. A tej, most nyilván ez a tej már, amit kapunk a boltba, sajnos ugye már nem lehet megcsinálni belőle, de hogy emlékszem, hogy nagymamám már mindig kirakta egy befőttes üvegbe, és aludt tej lett belőle. Tehát nem dobtunk ki élelmiszert. Ez egy bűn volt. És manapság hihetetlen, hogy mennyi mennyiségű élelmiszert dobnak. Ez az egyik. A másik dolog meg az, hogy én hiszem azt, és ezt már bebizonyították tudósok, nálam sokkal okosabb emberek, hogy a vegetáriánizmus egy megoldás arra, hogy az embereknek, hogyha a nagy többsége vegetáriánus életmód, akkor itt nem lenne éhező a földön. Mert azokon a termőterületeken, ahol most gabonát és különböző takarmányt termesztenek az állatoknak, amennyi vizet elhasználnak azzal, amennyire szennyezik a környezetet ebből az egész húsiparral, azokon a területeken hihetetlen mennyiségű zöldséget tudnának megtermelni. És ráadásul még, ami most ugye nagyon-nagyon előtérbe helyezték, és nagyon-nagyon beszélnek már róla, hogy a víz, hogy az mennyi vízet tudnák így ebből megspórolni. Persze nyilván a zöldségeket is kell locsolni, de az a húsiparban sokkal több vizet használnak el. Mm. És hogyha ezt igazából átgondolnák jobban a világgazdaság vezetői, én azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon nagy megoldás lenne a világ problémájára.
Ide fogunk eljutni a beszélgetés végére, de nagyon köszönöm a gondolataidat, amit meg azt hiszem, hogy a TUK nevében is kívánhatok ezekhez a nagyra. Sok sikert kívánok, és ha kell, jövök önkéntesnek.
Okay. Nagyon kedves, köszönöm szépen.
A hallgatók pedig a karitatív.hu oldalon tudnak.
Igen, és itt hagyd mondom el, hogy ha esetleg támogatni szeretnének minket, már egy adhat vonalunk, amint 13600-as a telefonhívással a 33-as kódot beütve egy tálmel egételt tudnak finanszírozni, ami 500 forint. És ez nagy segítség számunkra az alapítvány számára, és köszönöm szépen.
13600/30. Köszönjük a hallgatóknak a jelenlétet. Góranga.
Góranga. Dum dum da na na de ra na 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 dum dum magasa.
da 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 Gama bala, gama ma, gama bala, gama esa. Gama bala, gama ma, gama bala, gama esa. Wapani pa gama ma, gama bala, gama esa. Za 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 za, gama basa, gama ma. I'm in love with your body. Follow my lead. Gamma, gamma, gamma.